Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
A Puskás a Musical című darab ingyenes online vetítésével ünneplik a legendás futballista születésének évfordulóját április 1-én a produkció létrehozói. Puskás Ferenc a legendás futballista életéről készült, és a tavalyi előbemutatón sikert aratott alkotás ma este 8:30-kor a puskásmusical.hu oldalon felvételről tekinthető meg. A darab szerzői Galambos Attila és Szente Vajk, a zeneszerző Juhász Levente, a díszlettervező Rákai Tamás, a jelmeztervező Kovács Ivett, a darab producere Szabó László. A főbb szerepekben Veréb Tamás, Fehér Tibor, Ember Márk, Kovács Gyopár, Szabó P. Szilveszter, Gubik Petra, Nagy Sándor, Szerednyei Béla, Harsányi Levente, Cseke Péter, Berettyán Nándor, Pásztor Ádám, Nárai Erika, Barabás Kis Zoltán és Cseh Dávid Péter látható. További részletek az előadás honlapján olvashatók.
Kiállítás.
A járványhelyzetben sem állt meg az élet a debreceni Modem, Modern és Kortárs Művészeti Központban. Jelenleg 3, igaz még csak online látogatható kiállítással várják az érdeklődőket a galériában, közölték a szervezők. A jelenleg meglévő 3 kiállításhoz, Kicsiny Balázs Időhúzás című életmű kiállításához, Ferenci Zsolt Klónia című tárlatához, valamint Antal Balázs és Hadházi László Kisadózók című közös kiállításához szerveznek online programokat, tárlatvezetéseket és kerekasztal beszélgetéseket is, közölte Koroknai Edita, Modern ügyvezetője. Megjegyezte, hogy Művészet kicsomagolva című program sorozatukban péntekenként olyan kortárs képzőművészekkel beszélgetnek, akiknek munkái a Modem gyűjteményében megtalálhatóak. A Művészet dobozban című konténer kiállításon azoknak a művészeknek mutatják be néhány alkotását, akiknek az online beszélgetések során kicsomagolták a képeit a Modemben.
Esemény.
Befejeződött Idris Baba türbéjének állagmegóvó felújítása Pécsen. A rókus dombon álló középkori muszlim síremlék megújult formában a járványhelyzet elmúltával lesz látogatható. Az utóbbi hónapokban folyt renoválási és revitalizációs munkálatokban megtörtént a síremlék tetőhéj szerkezetének takarítása, javítása és impregnálása, a kő és fémkerítés felújítása, az elektromos áram telken belüli elvezetése az épületig. Emellett hangulatvilágítást telepítettek, valamint webkamerát és távoli megfigyelő rendszert építettek ki. Már korábban elvégezték egyebek mellett a síremlék tetejének növénymentesítését, takarítását, a vadrózsa bozót körüli terület rendbetételét, a szökőkúthoz vezető sétány kialakítását. Idris Baba a 16. században Pécsett élt és eltemetett szentéletű ember volt. Akárcsak a Budán nyugvó Gülbaba, Idris Baba is a hódító török seregekkel érkezett magyar földre. Származásáról keveset lehet tudni, feltételezések szerint a balkáni török uralom alatt lévő területekről települt át Pécs városába, szoros barátság fűzte Telli Hassan boszniai pasához. Az Oszmán Birodalomban nagy tisztelet övezte alakját, a legendák szerint kivételes gyógyító képességekkel is rendelkezett. A muszlim világban azóta is közben járóként tisztelik, ezért a pécsi türbe is fontos helyen szerepel a nagybecsben álló európai muzulmán műemlékek körében. Idris Baba türbéjén szamárhátíves ablakok találhatók, a bejáratot csúcsíves záródású gótikus kőkeret szegélyezi. Bár a kupola zsindelyes fedése később került a helyére, az épület homlokzata eredeti, a vakolatlan terméskövek a hazai török építészet egyik fontos fennmaradó emlékét képezik. A budapesti Gülbaba türbéje mellett a pécsi mauzóleum az egyetlen megmaradt középkori muszlim síremlék Magyarországon.
Zene.
Május 30-án Kocsis Zoltán zongoraművész, karmester és zeneszerző születésnapján indítja útjára a Magyar Klasszikus Zene Napja elnevezésű programsorozatot a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok, az ország számos együttese és oktatási intézmények közreműködésével. 5 éve hunyt el Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc díjas művész, a Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatója, aki az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb hatású magyar művésze volt. A Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok a művész születésének évfordulója alkalmából hozta létre a Magyar Klasszikus Zenenapja elnevezésű programsorozatot. A szervezők törekvése, hogy országszerte minél több helyen, koncerttermekben, iskolákban, közösségi terekben szólaljon meg magyar klasszikus zene, és gyarapodjon a magyar zene értékeinek ismerete. A tájékoztató szerint a szervezők számítanak a zeneiskolák és zenei felsőoktatási intézmények fiatal tehetségeinek, a klasszikus muzsikálás magyarországi utánpótlásának a bemutatkozására, valamint új művek premierjére is. Céljuk bemutatni a hazai klasszikus zene ifjú nemzedékét. A szervezők az ország zenekarait és zeneiskoláit kérték fel, hogy vegyenek részt a programsorozatban, elsősorban magyar művekkel, és a járványhelyzet miatt készítsenek az előadásokról felvételeket. Ezeket a filharmonikusok és a Zeneakadémia online közvetíti majd május 30-án, vagy az azt megelőző napokban. Eddig országszerte mintegy 20 zeneiskola és több elismert együttes jelezte részvételi szándékát. Műsorterveikben Bartók és Kodály mellett kortárs magyar szerzők művei szerepelnek. Kocsis Zoltán születésnapján lépnek fel a Budapesti Fesztiválzenekar és a Liszt Ferenc Kamarazenekar mellett, a győri filharmonikusok, a Pannon filharmonikusok, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Alba Regia Szimfonikus Zenekar muzsikusai és együttesei. Az ünnep alkalmából a nemzet jeles karmesterei mesélnek művészi és baráti kapcsolatukról Kocsis Zoltánnal. A május 30-ai események záró koncertje a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fellépése lesz a Zeneakadémia nagytermében, Modaras Gergely vezényletével, Devi Gergely csellóművész közreműködésével. A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy új magyar klasszikus zenei művek szülessenek. A szervezők reménye szerint jövő évben a csatlakozó zenekarok és intézmények támogatásra is pályázhatnak majd. Az új művek bemutatását szolgáló támogatásról, a csatlakozás részletes feltételeiről júniustól adnak bővebb információt a szervezők. Hamarosan elkészül a rendezvény honlapja, a www.magyarklasszikuszenenapja.hu, amelyen a teljes program olvasható lesz.
Film.
Clint Eastwood Cry Macho című új filmjét októberben mutatják be Észak-Amerikában a mozik, jelentette be a Warner Brothers filmstúdió. A 90 éves rendező színész új westernje, Ann Richard Nash 1975-ben megjelent regénye nyomán született. Az 1978-ban játszódó történetben Eastwood egykori rodeo sztárt és lótenyésztőt alakít, akit egy korábbi főnöke azzal bíz meg, hogy vigye haza hozzá a fiát, akinek anyja alkoholista. A Mexikóból Texason átutazó párosnak számos váratlan kalandban van része, és közben nem csak a fiú tanul sokat a tapasztalt lovastól, hanem az idős ember is megtalálja lelki békéjét. Eastwood fáradhatatlanul dolgozik. Legutóbbi filmje a Richard Jewell világszerte 44 millió dolláros jegybevételt hozott. A Csempész című 2018-ban bemutatott filmje pedig, amelyben egy drogfutárt játszott, 185 millió dolláros jegyeladással zárta forgalmazását a mozikban. A Cry Macho-t október 22-től vetítik Észak-Amerikában.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Édes Ferikém, kérted, hogy őszintén írjak. Hát most a legőszintébben kijelentem, hogy nem élet ez így. Van, hogy egyszer csak rám tör a sírás, mert úgy érzem, soha nem lesz vége ennek a lehetetlen helyzetnek. Olyan jól telt veled a július, amikor itt voltál mellettem, és egy kis ideig nem ismertünk gondot. Minden nap egy ajándék volt nekem, ahogy a legnagyobb természetességgel tervezgethettük a márciusi esküvünket. A mennyekbe lehettünk felemelve pár mese szép hétig, és most a pokolba ejtettek engem ezen az augusztuson. Várni foglak. Gorka Eszter könyve, igaz történet a II. Világháború viharából. A levelezésnek váratlanul vége szakad, és az olvasó nem lehet benne biztos, hogy a fiatalok találkoznak-e még valaha. Ennek a beszélgetésnek a hallgatói viszont biztosak lehetnek benne, hiszen a szerző elárulja, miért volt fontos számára Ircsi és Feri története, és hogy milyen szándékkal írta meg ezt a regényt.
Édesanyám megtalálta az ő szüleinek a régi-régi levelezését. Ő elolvasta, és azt mondta, hogy tele van élménnyel, olvassam el én is. És hogy már kérte ezt a család többi tagjától is, de hát ugyanazt válaszolták, amit egyébként így elsőre én is, hogy hát nincs nekem erre időm, úgyhogy sajnos. De a következő gondolatom viszont az volt, hogy én azért ismerem az ő történetüket, és az egy ilyen hollywoodi sztori, és egy olyan példamutató élet, hogy ha ezzel most nem kezdek valamit, akkor az megy a kukába. Tehát a következő generációhoz már nem is jut el. Úgyhogy végül is azt mondtam, hogy szerintem ezt egyszerűen meg kéne írni könyvben, és hogyha nincs, aki elvállalja, én ezt megcsinálom.
Az kiderül a regényedből, hogy ez egy örök szerelem, de fontos arról beszélnünk, hogy ennek a két fiatalnak mennyi esélye van, hogy valóban együtt maradjanak.
1938-ban kezdődik a regény, akkor találkoznak először. Társadalmilag egyébként jó helyzetből jönnek, tehát nemesi származás, illetve jó pozíció az adott, de igazából mindkét oldalon, tehát ebben azért nagyon nagy különbség nincsen kettejük között. Viszont ehhez képest ugye a második világháborús helyzet az azért úgy közbeszól, és azért ahogy sejthetjük is, lesz egy törés.
De ahogyan a szerelmeseknél előfordul, ugye itt arról beszélhetünk, hogy nem annyira egyértelmű, hogy ők egymásnak vannak teremtve, legalábbis eleinte nem, ugye?
Egyik oldalról ez egy biztos szerelem volt, és öröknek tűnt mindig is, a másik oldalról meg hát egy választás kérdése volt eleinte. Vannak ugye más jelöltek is, és tök szép lassan alakult ki az a választás.
Mesélsz egy picit a két főhős személyiségéről? Tehát, hogy mi az, amiben hasonlítanak, mi az, amiben kiegészítik egymást? Nagyon érdekes karakterek.
Peri, ő egy nagyon mélyérzésű ember, aki mindent feltesz akár egy-egy érzelemért egy lapra, és a hűséges és nagyon nyílt szókimondó, aki egyébként el is várja ugyanezt a szókimondást és őszintességet a másik oldalról is, és még a csalódásában is egy nagyon udvarias ember. Ugyanakkor nem tudom, ez mennyire jött például ki a regényből, de ugye van benne azért egyfajta indulatosságra való hajlam is, tehát hogy azért heves természet is, ezt azért többnyire úgy tudta palástolni. Ircsi pedig inkább az a kedves engedelmes, aki az elején ugye még sok irányban látszik, hogy tud fejlődni ebből a helyzetéből, és aki viszont ugye a végére erősödik meg egyszerűen a körülmények kényszere hatására.
Hogyan avatkozik az ő életükbe a történelem? Ugye ennek a regénynek éppen az a hozadéka, hogy látjuk testközelből, hogy amit az ember a történelemkönyvekben olvas, hogy ez a hétköznapi embereken hogyan csapódik le.
A besorozás a katonai részvétel feltétlenül ilyen, mert az elválasztotta őket, de nagyon sok egyéb, tehát politikai vonalon sok minden érintette őket. Apróságok például csak, hogy olyat is mondjak, hogy ugye a bombázáskor akkor hogy kell lemenni a óvóhelyre, és így tovább ezek is kiderülnek a regényből. Illetve hát az, hogy ugye mennyire láthatják egymást, azt a leginkább ez határozza meg, hogy alakul aztán a politikai, illetve a harci helyzet. Szerintem az lenne az egyik legfontosabb.
Katonaként milyen feladatokat kap Feri?
Ő mérnökként. Először a frontnak nem a leghalálosabb zónájában van, hanem ugye a vasutat épít, hidakat épít, és a visszavonulásnál robbantó tisztként vesz részt. Tehát mondhatnánk, hogy ezért végül is a túlélése egy bizonyos pontig biztosítva is volt, de aztán ugye mégiscsak oda kerül az éles küzdelembe, és ugye azt teszi aztán még reménytelenebbé és izgalmasabbá a történetét, mert egészen addig végül is csak a távol léttől és az állandó idegen célok érdekében végzett munka miatt szenved, de ugye aztán úgy benne van a sűrűjében, és azzal tovább bonyolódik a történet.
Mennyien várták haza úgy a szerelmüket a frontról, hogy nem tudták, hogy éle.
Igen.
És ugye Feri folyamatosan ír, akkor is, hogyha nem tudja, hogy Ircsi megkapja-e.
Bizonytalanságban voltak, mert ugye akadozott is a posta, számozták is azért a leveleket, és volt, hogy ugye egy-két hétig nem is érkezett, és olyankor ugye az aggodalom a tetőfokára hágott, de akkor egyszerre jött meg mindig mondjuk 10 levél is. Úgyhogy ez meghatározta azért az ütemét, hogy érezték jól és éppen rosszul magukat, ez biztos, hogy ehhez kötve voltak. Hát Feri meg ugyanúgy, tehát a fronton, és ahogy ő is írja a leveleiben, ugyanúgy szenvedett ettől, hogy nem hall híreket. Tehát, hogy a rádióból már hallják, hogy bombázták Pestet, de azt nem tudja, hogy életben maradtak-e a szerettei, mert az még legjobb esetben is mondjuk egy hét múlva levélformájában érkezik el hozzá ez a hír, úgyhogy ez azért feltétlenül nehéz helyzet volt, és szenvedés, én szerintem is.
Arra is figyeltél, hogy bizonyos történelmi eseményekről írja a könyvben, ezeket nyomon követhetjük a két fiatal történetek közben. Mennyire számított az neked, hogy a te generációd, a mi generáció generációnk kapcsolódni tudjon a nagyszüleid történetéhez, hiszen mi mindannyian ilyen történeteken nevelkedtünk.
Hát igen, én ahogy így már mondtam, hogy azért ismertem a történetet, mert otthon ugyan csak ilyen egy-egy esti meseként még, de hallottam róla és tettet. De a történelmi részével meg egyáltalán nem voltam tisztában, és ezt én töredelmes nem bevallom, de az ismerőseim is így szép lassan hasonlóan bevallják, hogy nekik is ez kimaradt. Mert valahogy ugye a történelem tanításban nem jutottak el soha odáig, hogy akkor részletesen erről a Horthy korszakról azért úgy beszéljünk, a második világháborús történésekről úgy beszéljünk, ahogy azok azért történtek. Én kíváncsi is voltam rá, történelmileg akkor ez mégis hogy nézett ki a háttérben. És próbáltam a lehető legrészletesebben és a legobjektívebben azért ennek úgy utána nézni. És ugye, ha már én megértem, akkor így szívesen mások elé tárom, hogy ez egy ilyen környezetben történt. Tehát, hogy milyen mozgásterük volt akár a politikusainknak, akár ugye a csatákban, a parancsnokoknak, ezredeseknek, meg hát ugye a főhőseinknek is. Talán, ha valaki regényt, mert romantikus regényt szeretne olvasni, annak egy kicsit sok is a politikai vonal, de szerintem ez valahogy hozzátartozik, és nekem hiányozna, ha nem lenne ott.
Várni foglak, igaz történet a második világháború viharából. Gorka Eszterrel beszélgettem a regényéről, amit a Publió kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.